Ézsaiás könyvéből szeretnék olvasni nektek. Ézsaiás 9-ből az első 7 verset, és te is a saját Bibliádban tudod követni velem ezt az írásrészt. Ézsaiás 9. fejezetének az első 7 verse. De nem lesz mindig sötétség, vagy sötét ott, ahol most szorongattatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de azután megdicsőíti a tengerhez vivő utat, a Jordán túlsó oldalát és a népek határát. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Akik a halál árnyékának földjén laknak, azok fölött fény ragyog föl. Te megsokasítod a népet, nagy örömöt szerzel neki, és úgy örvendeznek előtted, mint ahogy az aratók körülnek, és úgy vigadoznak, mint amikor zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját és hát a veszélyt nyomorgatójának botját összetöröd, mint Midján napján. Mert a vitézek harci saruja és a vérrel szennyezett öltözete elég, és a tűzeledele lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik, csodálatos tanácsadó, erős Isten, örökké való atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és békének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert fölemeli és megerősíti azt jogosság és igazság által, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete teszi ezt. Felolvastam ezt az írás részt, amit 700 évvel Krisztus előtt írt le Ézsaiás próféta. És egy nagyon különleges dologról beszél ezekben a versekben, és nem szeretném ma így az egész részt kibontani, csupán majd egy a 6. verse szeretnék központosítani, de szeretném érinteni azért a többi részt is, csak azért, hogy értsük, vagy lássuk. Először is beszél egy olyan korról, egy olyan korszakról, amikor el fog jönni a sötétségbe a világosság. És ahol szorongattatás volt, és a halál árnyékának a völgyében jártak és éltek, és ez egy képies megfogalmazása egy fizikai állapotnak, egy lelki állapotnak úgy szintén, oda szabadulás fog jönni arra a helyre, és fel fog ragyogni a fény. Arról is beszél, hogy két dologról beszél itt, hogy nagy világosság jön, ahol sötétség volt, és aztán azt is, hogy nagy öröm fog jönni. És taglalja, hogy ez az öröm, milyen lesz ez a nagy öröm, és két képet hoz erre, hogy úgy fognak örülni, hogy az aratók örülnek, amikor vége az aratásnak, vége a kemény munkának, ott van a munkájuknak a gyümölcse, bőségben, áldásban, és aztán nagy öröm, úgy, mint amikor vigadoznak, amikor zsákmányt osztanak. És aztán arról is beszél az 5. versben, hogy a háborúnak vége lesz, mert a vitézeknek a harci saruja és a vérrel szennyezett ruhájuk el fog égni, és hogy tűzeledele lesz, hogy vége lesz a háborúnak, hogy erről a reménységről beszél, arról a reménységről, amire minden egyes ember valahol vágyódik, vágyakozik, az egész világ sóhajtozik azután, amikor ez el fog jönni. És ennek elmondja a magyarázatát, hogy miért fog ez történni, és úgy kezdi a hatodik versben, hogy mert egy gyermek fog születni nekünk. Hogy egy fiú fog adatni nekünk. Tehát, hogy ez az egész egy gyermek eljövetelével van, és lesz, és ez a gyermek egy olyan lesz, aki szabadító, aki szabadulás fog hozni. És tudjátok, így a világtörténelem során az emberiség várja valamilyen formában ezt a szabadulást, ezt a szabadítót, személyesen is, és így közösségek, vagy az emberiség is várja ezt. Így a Biblia első lapjain azt olvassuk, hogy amikor az ember hátat fordított Istennek, akkor bűn és halál és átok alá lett rekesztve, hiába valóság alá lett rekesztve az egész emberiség, az egész föld, ezért ez az élet bolygója most halálnak a bolygója, ezért tapasztalunk állandó veszteséget, ezért van az, hogy egy ház, ami megépül, és hogyha nem tartjuk karba, akkor szép lassan le fog rombolódni, az egészségünket elveszítjük, az idősödés felé megyünk, hogy állandóan van egy ilyen entrópia a világban, állandóan van egy leépülés, egy rendezetlenség felé való menet az egész fizikai világban, ami egyébként nagyon érdekes, mert pontosan az ellentetje, amit így az evolúció hirdet, az evolúció azt hirdető, hogy van egy fejlődés, egy épülés, hogy egy sejtből indult minden, és most komplex, összetett élőlények vannak, de a fizika törvénye mégis azt mondja, hogy nem, ez nem lehetséges, mert itt egy entrópia van. Itt ha nincs egy energiabevitel, akkor folyamatosan egy lerombolódása van. Lerombolódása a kapcsolatoknak, lerombolódása a lelki dolgoknak, a fizikai dolgoknak, az emberi dolgoknak, a rendszereknek a természetben, hogy van egy ilyen entrópia. És hogy rögtön ott a Biblia elején van is egy ígéret, hogy lesz majd valaki, aki el fog jönni, ez 1 Mózes 3.15-ben van, aki kiszabadít bennünket ebből, azt mondja, hogy egy asszony szülni fog egy fiat, és lesz egy olyan utódja, aki majd a kígyónak a fejére fog taposni, és győzedelmeskedni fog felette, és ő fogja behozni azt a szabadulást. Ő lesz az a szabadító. Ő fogja azt a megoldást behozni, amire mi a lelkünk mélyén minden egyes ember vágyakozik, és az egész világ is valahogy erre vár, egy ilyen szabadításra. Egy ilyen szabadítóra. És ez a tulajdonképpen a keleti népeknél, mind a mai napig Izraelben, hogyha látnak egy terhes anyukát, és felszáll egy közlekedési járműre, hát átadják a helyet neki, talán azért, mert mi is átadjuk jó esetben a helyet, mert tudjuk, hogy neki nagyobb szüksége van rá, mint nekünk, de át is adják, mert ott van az a gondolat, hogy lehet, hogy ő az anyuka, akinek az ő gyermeke lesz, a világnak a reménysége, az, aki meg tud szabadítani, meg tud váltani, ki tud menteni bennünket abból az átokból, abból a halálnak a körforgásából, abból az entrópiából, abból a rendezetlenség felé haladó állapotból, ami felé tartunk, és ami felé a világ is tart. És hogy ez az egész változás, ez az egész megváltás, szabadítás egy kisgyermekkel fog kezdődni, hogy ő fog megszületni erre a világra is. Igazából most karácsonykor ezt a kisgyermeket ünnepeljük, azt ünnepeljük, hogy igenis ő eljött, és igenis ő belépett ebbe a világba, és hogy igenis ő belépett ebbe a romlott világba, hogy nagy világosságot hozzon, hogy nagy örömöt hozzon, hogy változás hozzon, és hogy ebben a történetben még benne vagyunk, mert ez a kisgyermek, aki eljött egyszer, el fog jönni még egyszer, már nem kisgyermek képében, hanem a feltámadott Jézus Krisztus képében, és ő lesz az, aki nem csak a személyes életünkben, nem csak lelki szinten, szellemi szinten, hanem fizikai szinten, rendszer szinten meg fogja hozni azt a megoldást, azt a szabadítást, azt a szabadulást, azt a hiába valóságból való kiszabadulást, amiért sóhajtozik az egész világ, ami alatt nyög az egész világ, ami alatt meg van terhelve az egész világ, és így az egész emberiség. És ez a karácsony, ez erről a kisgyermek eljöveteléről szól. És hogy ez a kisgyermek, ő egy hatalmas király. Tehát ezt hirdeti a karácsony, és ezt hirdeti a Biblia, ezt hirdeti a keresztény hitünk, hogy ez a kisgyermek egy hatalmas király. Talán énekeltük is ezt, hogy nem tudom, hogy voltak a szavak, talán a másik dalban, hogy trón van a jászolban. Így van, tehát az arról szól, hogy ez jászol, ez az állatetető, és gondoljatok bele, hogy ez milyen Istennek ez a végtelen bölcsessége, mennyire semmivé teszi az embernek a bölcsességét. Hogy Isten úgy találta ki ezt a szabadításnak a történetét, a szabadulásnak a történetét, az ő eljövetelét a világba, ahogy senki el nem tudta volna gondolni, hogy egy trónt állít egy jászolba, egy állatetetőbe, hogy egy istálóba fog megszületni, eljönni, és hogy innen fog jönni az ő uralma. Ez teljesen megcáfolja a mi emberi bölcsességünket. Mert gondolj bele, ha most van egy ambíciód, így mondjuk nagyon ambiciózus vagy, és azt mondod, hogy te egy olyan ember szeretnél lenni, te egy olyan életet szeretnél élni, hogy rád 2000 év múlva is emlékezzenek. Így van? És szeretnél egy olyan életet élni, nem csak, hogy emlékezzenek, hanem a földnek a háromnegyede, a föld lakosságának a háromnegyede 2000 év múlva is ismerje a te nevedet. Nem csak, hogy ismerje a nevedet, hanem az egyharmada úgy állítsa be az életét, hogy azokra alapozza az életét, amit te tanítottál, amit te mondtál. Így van? Hogy egész civilizációk nőjenek ki a te tanításodból, a te erkölcsi tanításodból, egész civilizációk kövessék azt, és épüljenek erre. És szeretnéd megtalálni a módját, hogy hát hogy kell egy ilyen életet élni. Hogy kell úgy indulni, jól indulni ebben az életben, és odamész a tanácsadókhoz, odamész bölcsekhez, odamész, megkérdezel karriertanácsadókat, hogy kell egy ilyen életet felépíteni, akkor ők azt mondják, hogy hát egy olyan helyre kell eljönni, egy olyan városba kell születni, egy olyan világközpontba, oktatási központba, kulturális központba, egy olyanra, ahonnan ezt véghez lehet vinni. És Isten pedig pont ezt megfordította. Hogy egy olyan helyre, egy olyan provinciális, a központból kieső helyre jött el, mint Júdea Betleheme, ahol nincsenek reflektorfények, nem tud senki róla, senki nem látogat, nincsenek ott újságírók, nincs ott a média, így van? És onnan. És aztán él egy olyan életet, összesen 33 évig, ahol ki sem tud futni így az élete, úgymond emberileg szólva, ahogy gondolnánk. Hogy Istennek a bölcsessége az más, mint az ember bölcsessége. Az megcáfolja az embernek a bölcsességét. És Istennek az útjai felette vannak a mi utainknak. Felette, mint ahogy mi elképzeljük. Mi kitaláljuk, elgondoljuk, mi azt gondoljuk, hogy ez így lenne jó, gondosan próbáljuk védeni a mi tervünket, mert hogy az biztos, hogy így lenne jó, és nem. Istennek az útjai felette vannak az utainknak. Istennek a gondolata felette van a gondolatunknak. És erről szól a karácsony. Erről a meglepő, csodálatos, az emberi bölcsességet, az emberi gondolatot meghazudtoló, megcáfoló eljövetelről. És ennek a hatalmas királynak, aki kisgyermekként jött el Jézusnak, van itt négy titulusa. Mert királyoknak titulusaik vannak, jó? És hagyj érintsem ezt a négy titulust. Itt a hatodik versben elmondja, ez a négy titulusa ez, ő csodálatos tanácsadó, ez az első. Hogy Jézus csodálatos tanácsadó. A második, hogy ő erős Isten. Ő örökké való atya. És ő békességnek a fejedelme. Oké? Négy titulus. Először ő csodálatos tanácsadó. Csodálatos tanácsadó. Hát most beszéltem éppen így a tanácsadásról. Így a világnak az útjairól, a világ tanácsáról, a világnak a bölcsességéről. Ami elmondja, hogy hogy kellene élnünk az életünket, hogyha szeretnénk, hogy kiteljesedjünk igazán. Hogy kellene úgy élni, hogy igazán révbe érjünk, hogy igazán sikeresek legyünk. És most eljön Jézus, és azt mondja, hogy ő a csodálatos tanácsadó. Tehát, hogy ő, ez az ő természete, hogy ő tanácsadó. Hogy amit mond, az világosságot hoz be a sötét éjszakába. Az utat mutatott, ahol nem látjuk az utat. Hogy ő tanácsadó, ő tanácsot ad, és az ő tanácsa csodálatos. Az meghaladja az emberi bölcsességet, az emberi gondolatot. És ez az ő szolgálata. És tudjátok, a mai kor, amiben élünk, az egy frusztrációval teli kor. Egy frusztrációval teli állapot. Francis Schaeffer, aki a 20. században élt, ő egy filozófus volt, ő úgy hívja ezt a kort, amiben elérkezett az emberiség, így a II. Világháború után, hogy a kiábrándultságnak a kora. Azért hívja, és hívják filozófusok a kiábrándultság korának, mert a korábbi időszakokban az emberiségnek mindig volt valamilyen halvány reménysége. Mindig volt az a reménysége, hogy hát még annyi mindent nem tudunk, és hogyha többet tudunk, ha fejlettebb a technika, ha több információt tudunk gyűjteni, ha többet tudunk a dolgok működéséről, természetéről, akkor majd a tudás elvisz bennünket egy olyan állapotba, ahol sokkal jobb lesz az élet, ahol meg tudjuk magunkat menteni, ahol a társadalmi problémákat meg tudjuk oldani, az egyéni problémákat meg tudjuk oldani, és meg tudunk oldani dolgokat, meg tudjuk oldani az életünket, úgymond. És eljutottunk egy olyan korba, amikor annyi információnk van, annyi mindent tudunk. Tehát például házasságról rengeteg könyvet lehet olvasni. Gyereknevelésről rengeteg könyvet lehet olvasni. Igazából az új hegyünknek a végén annyi információ van a telefonunkon, az interneten keresztül. Ma egy ember, inkább úgy mondom, 500 évvel ezelőtt egy embernek az egész életében annyi információt gyűjtött, mint amennyi a New York Times újságnak a hétvégi kiadásában van. 500 év, egész életében annyi, mint amennyi egy újság hétvégi kiadásában. Rengeteg információnk van. Boldogabbak vagyunk? Hálásabbak vagyunk? Teljesebbek vagyunk? Nem, igazából nagyobb a boldogtalanságunk, jobban küzdünk a depresszióval, kevésbé bírjuk a nehézségeket, egy nagy csomó probléma nem ment el, és van egy kiábrándultság, egy reménytelenség, egy reményvesztettség. És Jézus az ő tanácsában, ahogy tanácsol, amit mondott így az evangéliumnak a lapjain, az egy teljesen másfajta tanács. Az egy teljesen más útmutatás. Gondolj bele, mi tanácsunk, mi az embernek a tanácsa így a boldogságra, az egyén kiteljesedésére, a megvalósításra. Így van, valósítsd meg önmagad, és hogy fogod megvalósítani önmagadat? Úgy fogod megvalósítani, hogy vagy rengeteg fizikai, materiális dolgot összegyűjtesz, és minél több dolgod lesz, annál inkább megvalósítod, vagy megvalósítod magad azáltal, hogy kiteljesedsz a munkádban, a hivatásodban, kiteljesedsz a karrieredben, kiteljesedsz így különböző dolgokban, és egyre többet, és többet, és többet, és többet, és többet szerzel. És Jézus mit mond, a csodálatos tanácsadó? Azt mondja, nem. Ha ezen az úton jársz, akkor ez az út a halálhoz vezet, lelki halálhoz vezet. Hanem Jézus azt mondja, ha valaki meg akarja tartani az ő életét, az elveszíti azt. Ha valaki elveszíti az ő életét, én értem, az megtalálja azt. Látod, hogyha a kiteljesedésem abban van, hogy megpróbálom saját magamra fókuszálni, és megpróbálom a saját életemet valahogy optimalizálni, maximalizálni, akkor el fogom veszíteni. Hogyha az életemet vele összhangba hozom, neki alárendelem, az ő tanácsának, az ő szavainak, az ő igazságainak, az ő személyének, az ő akaratának, akkor kiteljesedek. De mit mond a mai kultúránk? Azt mondja, hogy nem, hisz ha te valaki más akaratának veted alá magad, akkor rab leszel. És azt mondja, nem. Hogyha azt gondolod, hogy te nem veted alá magad senkinek, akkor rab vagy a bűnnek a rabja, de hogyha nekem vetted alá magad, akkor igazán szabad vagy. Igazán kiteljesedett. Egy olyan élet, ami Istennel összhangban van, mely Isten akaratával összhangban van, az valóban egy kiteljesedés, és egy kiteljesedett élet. És Jézus így a csodálatos tanácsadó. Ő olyan tanácsokat ad nekünk, és olyan utat mutat nekünk, amelyet olyan megoldást ad nekünk, amit soha senkitől nem kapunk, és a világ és a világ filozófiai meg se kísérelnek, meg se próbálják. Hogy mondjak egy-egy ilyet még? Jézusnak a tanácsa segít bennünket, megoldása segít bennünket, hogy szembenézzünk a halállal, bizonyossággal, bizodalommal. És még örömmel is. Gondolj bele, az elmúlt 2000 év során keresztények százezrei, milliói néztek szembe a halállal, amire nincsen válasza senkinek, bizodalommal, bizonyossággal, és örömmel is megértve azt, hogy Jézus micsoda szabadulást hozott, az örök élet ajándékát. Aztán Jézusnak a tanácsa, megoldása hozta azt, hogy együtt élhessünk a múltunkkal. Teljesen békességben és harmóniában, és önelfogadásban, függetlenül attól, hogy mit tettünk az életünkben. Tele van a Biblia ilyen példákkal, tele van a történelmi ilyen példákkal, hogy az a megoldás, amit Jézus hozott, az képessé tesz magyarul a bűnbocsánat, a teljes bűnbocsánat a Golgotai kereszt miatt, az képessé tesz bennünket arra, hogy szembenézzünk, hogy együtt éljünk a múltunkkal, bármilyen legyen, békességben, harmóniában, önelfogadásban, amire minden ember a szíve mélyén mélyen vágyakozik, hívő vagy nem hívő, egyaránt. És Jézusnak a tanácsa, mert ő csodálatos tanácsad, olyanra ad tanácsot, amire senki más nem segít nekünk, hogy teljesen meg tudjunk bocsátani az ellenségünknek, bármit is tettek velünk. Ez a keresztény hitnek az ereje. Így a megbocsátásnak az ereje, hogy meg tudjunk bocsátani azzal a megbocsátással, amit mi is kaptunk, azoknak, akik ellenünk vétkeztek szívből és valóságosan, és ezáltal felszabaduljon az ember, az életünk, így a keserűségnek az örlő sötétségéből. Úgyhogy Jézus Krisztus így a végső bölcsesség, az igazi bölcsesség, a bölcsességnek a végső forrása. Aztán azt is látjuk, hogy ő nem csak csodálatos tanácsadó, hanem ő erős Isten. Ő erős Isten. És ez a címe, ez a titulus ennek a gyermeknek, aki születik, és akit ünneplünk, ez egy olyan titulus, ami egy összetétel. Héberül ez úgy hangzik, hogy él, mint Isten, Gibor, mint erős, de nem csak erős, hanem ez azt jelenti, hogy hős. Ez azt jelenti, hogy bajnok. Láttatok már ilyen boxolókat? Így van, amikor egy box meccset, a cím meccset megnyerik, és megkapják ezt az övet, így van, amit feltesznek, és aztán ott foghatják egy ilyen bajnoki övet, és aztán lesz lehetőségünk megvédeni, vagy lehet, hogy pankrátoroknál is van, nem tudom, tudod, egy hős, egy bajnok, aki győzött, aki minden legyőzött. És hogy ez a gyermek, Jézus, ő erős Isten, ő Isten, aki hős. Ő Isten, aki bajnok. Ő Isten, aki eljött és küzdött, és győzött, értünk. Ma egy olyan kultúrában vagyunk, ami a szuperhősöknek a kultúrája, így van? Ez azt jelenti, hogy mindenfajta ilyen pókember, meg mindenfajta vasember, meg, tehát, hogy ilyen szuper, denevér ember, így van, Batman, ilyen szuperhősök vannak. Oké, miért izgalmasak ezek a szuperhősök? Egyáltalán felnőtteknek. Miért izgalmas számunkra, emberek számára felnőtteknek, gyerekeknek is, de felnőtteknek? Oké, mert a szuperhősök ilyen szuper képességekkel rendelkeznek. Akik kiszabadítanak embereket a bajból, elesetteket segítenek. Van egy helyzet, valakit ki akarnak rabolni, és jön a szuperhős, és kisegíti, kimenti a szükségben lévőt, megment a fenyegető veszedelemtől. És az azért rezonál bennünk, mert a szívünk mélyén szeretnénk, hogy legyen valaki, aki megment, aki megszabadít, aki az elesettet megszabadítja, aki bennünket megszabadít, mikor szükségben vagyunk, mikor bajban vagyunk, megment a fenyegető veszedelemtől. Szeretnénk, hogy legyen. Szeretnénk, ha lenne az emberiségben valaki, aki meg tud menteni bennünket, úgymond a földi poklunktól, vagy így az egyéni életünket. És ez a vers arról beszél, hogy van. Hogy ez a szuperhős 2000 éve eljött. Jézus. És hogy ő csodálatos tanácsadó, de ő erős Isten. Ő Isten, aki hős, aki bajnok. És mi más mutathatná meg leginkább, hogy ő is hős és bajnok, hogy ahogy eljött, ő az első pillanattól fogva tudta, hogy a Golgotai keresztre fog menni. És az arcát odaszegezte Jeruzsálem felé, és hogy ő végigment minden kísértés ellenére, minden hang ellenére ment a Golgotai keresztre. És még az utolsó reggelen is fogta, és felvette a keresztet, mikor adták, és ment a keresztre, hogy győzzön nem magáért, ugye, mert ha az nem lenne hős. Az nem hős, aki magáért győz, így van? Éppen ezért, ha valaki egy boxbajnok, igazából ő nem hős. A hős az, aki mást megment a saját élete kockáztatása révén, vagy a saját élete árán. És ezt teszi Jézus. Ő eljött, és ő másokat ment meg a saját élete nem csak kockáztatása árán, hanem a saját élete révén másokat ment meg. Ő az, aki a Golgotai keresztre ment, hogy megmentsen bennünket a bűn alól, hogy megmentsen bennünket az átok alól, hogy megmentsen bennünket a pokol alól, hogy megmentsen bennünket a feltámadásával és a kereszten a győzelmével a halál alól, hogy megmentsen bennünket minden olyan fenyegető veszedelemtől, ami fenyeget bennünket. Ő a hős, bajnok Isten. És van a hősnek, vagy a bajnoknak egy másik értelme is, és ez az, hogy a hős, vagy bajnok küzd másért, és amikor győz, akkor a győzelme másokra is érvényes. Ezt látjuk például Góliát történetében. Dávid és Góliát történetében, amikor Góliát kijön, és azt mondja, hogy választhatok közületek valakit, akivel meg tudok küzdeni, azért, hogy ne két nép, két hadsereg harcoljon egymással, és ezért ezrek vagy tízezrek halljanak meg, és amelyikünk győz, annak a népe győz. Megvan? Jézus a hős bajnok, aki a kereszten győzött, és most aki ő benne hisz, az ő győzelmében osztozik. Az ő végső és örök győzelmében osztozik. Ő értünk és helyettünk. Szenvedett és halt meg, és győzött, és most megosztotta a győzelmét, és ő felövezte a karját, hogy neked és nekem győzelmünk lehessen. Ő az erős Isten. Oké? Ő csodás tanácsos, tanácsadó. Ő erős Isten, hős bajnok, aki értünk győz a saját életét nem kímélve, a saját életének nem kedvezve. És ő örökkévaló atya, ez a harmadik cím. Örökkévaló atya. Hogy ez azt jelenti, hogy Jézus, a kisgyermek, aki 2000 éve ott volt a jászolban, és most már nem kisgyermek persze, de hogy Jézus ez a személy, ő örökké való atya. Tehát, hogy ő, neki egy atyai szíve van, atyai törődése van, atyai befogadása van. Ez a harcos, aki győzött, a saját élete árán, a saját életét adva, ő a te mennyei apukád. Ő végtelenül nagyobb az univerzumnál, de ő személyes atya is egyben. Ő tudja a gondodat, ő tudja a problémádat, ő tisztában van a lépteiddel, ő tisztában van minden téged fenyegető helyzettel, és ő gondoskodó, törődő atya. Ő néven szólít bennünket, ő nála az életünk megnyugvásra talál, mert ő egy törődő atya, aki örökké való. Örökké való. És ez az, amire vágyik a szívünk, és ez az, amiben így a bűn és a halál belepiszkított, hogy minden elmúlik, és minden múlandó, és hogy semmi nem biztos, és minden bizonytalan, és ez, amit Jézus hozott el a halálával, a feltámadásával, a személyével, hogy ő örökké való atya. És végezetül, ő nem csak csodás tanácsadó, nem csak erős Isten, nem csak örökké való atya, hanem ő a békességnek a fejedelme. Békesség fejedelme. Hát tudod, ez a kifejezés, hogy fejedelem, ez a Szent Hölgyű király, de a békességé, ez a héber szó a shalom, a teljességé, a megérkezettsége, a békesség, ahol minden kivirágzik, ahol minden felépül, ahol minden megépül, ahol minden meggyógyul, ahol minden abba az állapotba jut, abba a bővölködő nyugalom, teljesség állapotába, amire minden egyes ember igazán vágyik, és hogy Jézus az, aki ennek a békességnek a királya. Jézus az, akivel van ez a békesség, ő benne van az ő békesség. Ő mondta azt, hogy az utolsó estén a tanítványoknak és nekünk, azt mondta, hogy az én békességemet hagyom nektek. Tudod, és az én békességemet adom nektek, de nem úgy, ahogy a világ adja. Figyeljetek, ez egy óriási dolog. Ez fontos volt, úgy gondolt, hogy fontos kiemelni, hogy a békességemet adom, de nem úgy, ahogy a világ adja. Miért? Hogy adja a világ a békességet? Te, hogy adja a világ a békességet? Gondolkodtál már azon? Hát úgy ideig, óráig, nem? Úgy egy rövid ideig. Úgy addig, amíg minden rendben van. Addig, amíg úgy tűnik, hogy megoldódik valami. Olyan feltételekkel, amelyek nagyon feltételesekké teszik a békességet. Magyarul, hogy békességem van, ha így sikerül megoldanom az életemnek ezt a problémáját, sikerül megoldanom ezt a családi helyzetet, akkor békességem van. Békességem van, ha sikerül megoldanom ezt az anyagi helyzetet. Sikerül megoldanom ezt a munkahelyi dolgot. Sikerül megoldanom ezt a lelki nehézséget. Sikerül a környezetemből kiszűrni így a különböző fenyegető tényezőket. Akkor békességem van. Na hát ez az, ahogy a világ adja. És Jézus azt mondja, hogy én a békességemet adom nektek. Mekkora ajándék? Békességemet adom nektek. Adom nektek. Adom nektek. De nem úgy, hogy a világ adja. Tehát, hogy nincsenek ezek a feltételek. Tehát, hogy ez nem egy ilyen kapcsolt áru. Hogy békességet kapok, és ez kapcsolódik valamihez, aminek ott teljesülnie kell. Nem. Hogy figyelj, hogy ahogy itt élünk a Földön, már megtapasztalhatjuk az Isten királyságát az életünkbe. Ami békességgel, teljességével jön, megtapasztalhatjuk azt, hogy békességünk lehet akkor is, amikor nem oldódnak még meg a dolgok. Szokott feszíteni téged, amikor nem oldódnak meg? És hallasz egy újabb problémáról, hallasz egy újabb kihívásról. Hallasz egy újabb megtendő dologról, hallasz újból el kell hárítani valami fenyegető dolgot, meg kell oldani, és az ember olyan feszülté válik belül, nem? Olyanná, hogy ez most éppen megrabolta a békességemet, ellopta a békességemet, elvette a békességemet. Így van. Az enyémet igen. Így van. Ezért mondja Jézus, hogy az én békességemet adom. De nem úgy, ahogy a világ adja. Hogy ez békesség a nehézségek közepette is. Ez békesség akkor is, amikor nem látom, hogy éppen most mi a kiút. Mikor még nem tudom azt mondani, hogy az alagút végén látom a világosságot. Ó, ott van a reménység. Reméljük nem a szembejövő vonat, így van? Ott van. Hát így könnyű azt mondani, hogy békességem van, mert már van valami olyan reménység. De hogy van reménység. Nem biztos, hogy az, amire én gondolok, de van reménység. Mert Jézus a csodás tanácsadó. Jézus az erős Isten, aki győzött értem és helyettem. Jézus az örökkévaló atya, aki törődik. És Jézus a békességnek a fejedelme. És figyelj, Ez a békesség, ez olyan, azt mondja a Biblia, hogy minden értelmet felülhalad. Ezt mondja Filippi levélben, 4. fejezetben, 6., 7. versben. Azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem könyörgésetekben és imádságatokban minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel a ti kéréseiteket az Isten előtt. És az Istennek a békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti gondolataitokat és a ti szíveteket a Krisztus Jézusban. Tehát, hogy ez a békesség, ez őrizni fogja a gondolatunkat, a szívünket, így a belső életünket uralni fogja. Hogyha tanuljuk azt, hogy mit jelent, hogy Jézus a békességnek a fejedelme, hogy nem akkor van biztonságban minden, amikor az én kezembe van. Így van? Mert mi ilyenek vagyunk emberek, nem? Hát akkor van békességem, ha a kezembe van a gyeplő. Ha a kezembe van a dolgok irányítása. Ha a kezembe van annak a kapcsolatnak az irányítása. Akkor van békességem. Akkor van békességem, ha a kezembe van az anyagi biztonságom. Kezembe van az egészségem. Kezembe van, tudod, az életem, a sorsom. És a Biblia ezt nem mondja. A Biblia azt mondja, hogy Jézus az örökké való atya, aki az ő gyermekének az életét a kezében tartja, és éppen ezért ő a békességnek a fejedelme, amit beválthatok apró pénzre, a saját életemben, minden pillanatában, minden percemben, mert ő a mi békességünk. Efézus 2.15 így mondja, ő a mi békességünk. Ő a békesség végső forrása. És mi hívők, és mi emberek, akik nem, tudod, nem hívők, teljesen mindegy, hogy honnan jöttél, teljesen mindegy, ugyanazt keressük. Mindannyian keressük ezt a békességet. És meg akarjuk szerezni. És gondolj bele ebbe, hogy nem azért akarunk több pénzt az életünkbe, vagy nem azért akarunk adott esetben sok pénzt az életünkbe, mert annyira szeretjük azokat az ilyen papírdarabokat. Így van? Tehát, hogy semmi köze nincs ehhez. Hanem, tehát, hogy a pénzt nem önmagáért szeretjük, hanem azért szeretjük, amit meg tud nekünk adni. Mert úgy gondoljuk, hogy az biztonságot tud nekünk adni. Mert úgy gondoljuk, hogy az adott esetben presztízst tud nekünk adni. Úgy gondoljuk, hogy értéket tud nekünk adni, mert ha van pénzünk, és megjelenünk bizonyos helyeken, és látják, hogy nekünk van a pénzen vett dolgaink, akkor úgy tudnak ránk nézni, hogy ezáltal értékesek tudunk lenni. Látjátok, ezek nem kézzel fogható dolgok, amikre vágyunk. Biztonság, értékesség, a pénz, ezen békességet akarunk venni. Békességet. Vagy kontrollt és irányítást. Oké, tehát látjuk azt, hogy ezek nem látható dolgok. És nagyon sokszor, sőt mindig önmagunktól ezekben a kézzelfogható dolgokban, vagy a mi kezünkkel irányítható dolgokban keressük. És Jézus azt mondja, hogy én vagyok a békesség. Én vagyok a békesség. És ha amilyen mértékben megérted, hogy én vagyok a te békességed, olyan mértékben el tudod engedni ezeket a dolgokat az életedben. Figyelj még erre. Amilyen mértékben megérted, hogy én vagyok a békesség, olyan mértékben együtt tudsz élni olyan helyzetekben, melyek feszültséggel teliek. Olyan mértékben együtt tudsz élni olyan helyzetekkel, ahol még nincs meg a megoldás. Olyan mértékben együtt tudsz élni a feszültséggel, mert én vagyok a békesség fejedelme. Úgyhogy befejezésként Mit jelent ez így az életedben? Jézus, csodás tanácsadó, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Melyik az, amivel akár ebben a pillanatban, vagy ebben az időben leginkább tudsz azonosulni? Fogadd őt így. Hagyj legyen ő. Nem tudod, hogy merre tartson az életed a csodás tanácsadód. Így van? Hagyj legyen ő, így az, aki így erős Isten, és megmenti az életed, és kősziklára állítja fel. Hagyj legyen ő, így az örökkévaló Atya, akinél vigasztalást találsz, és a békességnek a fejedelme. És úgy fejeződik be ez a rész, 7. vers, azt még csak felolvasom, hogy azt mondja, hogy uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött. Mert fölemelés megerősíti azt jogosság és igazság által mostantól fogva mindörökké. Tehát, hogy arról beszél, hogy ez, ami ma a mi életünkben, mi ezt megízleljük, mi ezt megkóstoljuk, mi ebben megfürdünk, mi ezt magunkévá tesszük a vele való közösség által, ez egy nap így az egész világra el fog jönni. Hogy azt olvastuk, hogy el fog múlni a háború, hogy el fog múlni a szenvedés, hogy el fog múlni a jajkiáltás, tehát hogy egyszerűen így az egész világra gyógyulás fog jönni, amikor Jézus Krisztus vissza fog jönni erre a földre. És ez a mi végső reménységünk ő benne, hogy ő, ez a kisgyermek, aki 2000 évvel ezelőtt eljött, és akit mi meg hitáltal, ahogy befogadjuk őt, megtapasztalhatjuk mindezt a tanácsot, mindezt az erőt, mindezt a békességet, mindezt az atyai gondoskodást, egy nap el fog jönni erre a világra, mert Isten meg fogja gyógyítani az életünket, teljes mértékben is meg fogja gyógyítani ezt a világot, és az ő uralmának nem lesz vége, ő örökké való király, aki örökké fog uralkodni, és mi, akik ismerjük őt, ő vele fogunk örökké uralkodni. Úgyhogy dicsérjük őt ezért, és imádjuk őt ezért szívvel, most is, karácsonykor is, meg az egész életünkben.